Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvéreim, együttlétünk kezdetén a 221. énekünket lapozzuk fel. 221. énekünket. És énekeljük a 221. énekünket végig, mind a 6 versével. Az első vers így kezdődik: légy irgalmas, Úristen, minékünk, mert ellened álnokul vétkeztünk. Együttlétünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy, örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket, helyünkön maradva és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy ma is hozzád jöhetünk. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk a Biblia szavain keresztül, és tedd számunkra élővé és hatóvá te igédet. Segíts, hogy meghalljuk, megértsük, és engedjük hatni magunkban igédet, lelkedet. Segíts, hogy alázatra tudjunk jutni, bűnbánatra, bűnvallásra, hozzád való visszatérésre, veled való újrakezdésre. Kérünk, hogy ha eltávolodtunk tőled, vonj vissza magadhoz bennünket egyen-egyenként. És kérünk téged arra, hogy segíts ebben az órában tényleg rád figyelni. Te nyisd meg a fülünket, szívünket a te igéd előtt, lelked által, hogy ne üljünk hiába, ne töltsük ezt az időt hiába ezen a helyen. Kérünk, áld meg közösségünket a te drága igéddel, lelked által. Amen. Kedves testvérek, Jeremiás könyvéből olvassuk az igét, a 15. rész első 9 verséből. Jeremiás könyvének 15. részében az első 9 vers így szól hozzánk. Jeremiás könyve 15. rész első 9 verse. És mondta az Úr nékem, ha Mózes és Sámuel állalának is előttem, nem hajolna lelkeme néphez. Küld ki az orcám elől, hadd menjenek. Ha pedig ezt mondják majd néked, hova menjünk, ezt mondjad nekik, így szól az Úr, aki halálra való halálra, aki fegyverre való fegyverre, aki éhségre való éhségre, és aki fogságra való fogságra. Mert 4 félévvel támadok reájuk, ezt mondja az Úr, fegyverrel, hogy gyilkoljon, kutyákkal, hogy tépjenek, az ég madaraival és a mezei vadakkal, hogy egyenek és pusztítsanak. Bujdosokká teszem őket a föld minden országában, Manasséért, Ezékiásnak, Júda királyának fiáért, azok miatt, amiket ő Jeruzsálemben cselekedett. Mert ki könyörül meg rajtad, Jeruzsálem, és ki vigasztal meg téged, és ki mozdul meg, hogy kérdezze, jól vagy-e? Te elhagytál engem, azt mondja az Úr, másfelé jártál. Azért kinyújtom kezemet ellened, és elvesztelek téged, mert belefáradtam a szánakozásba. Elszórom őket szórólapáttal a földnek kapuiban. Gyermektelenné teszem, elvesztem az én népemet. Nem tértek vissza útaikról. Özvegyei számosabbak lesznek a tenger fövényénél. Pusztítót viszek reájuk, az ifjúság anyjára, délben. Bocsátok reája nagy hirtelen észveszést és rettentéseket. Elsenyved, aki 7 fiút szül, kileheli lelkét. Lehanyatlik az ő napja, amikor még nappal volna. Megszégyenül és pironkodik. Maradékaikat pedig fegyverre vetem az ő ellenségeik előtt. Azt mondja az Úr. Kedves testvérek, láttuk tegnap, hogy mi volt a zsidó népnek az alapbűne. Ez volt az Istentől való elfordulás. És azt is láttuk, hogy ennek milyen bűnök lettek a hétköznapi életükben a következményei. Tudnélik, elkezdtek hazudozni, elterjedt közöttük a paráznaság, a házasságtörés, meghonosodott közöttük a formális vallásosság, az külsőségekben kimerülő vallásosság, és gyakorlatilag, hát még más egyéb bűnöket is mondhattunk volna, elharapóztak közöttük ezek a felsorolt, illetve sokszor, sok esetben fel nem sorolt bűnök, vétkek. Az alapbűn, az nagyon fontos megértenünk, hogy mi volt, tudnélik az Istentől való elfordulás. Ez volt az a bűn, amit Jeremiás újra meg újra elmondott nekik. Ez a fő baj. Persze nem Jeremiás szerint volt ez a fő baj, mert Jeremiás csak az Úr eszköze volt, ő csak egy proféta volt, idézőjelbe teszem, hogy csak proféta. Ő csak azt mondta el, amit az Isten mondott neki. Az Isten ezt mondta neki, hogy ezt mondjad, hogy elhagytak engem. Elfordultak tőlem. Nem törődnek velem egyáltalán. Jeremiás pedig elmondta ezeket a népnek. Ma azt nézzük meg, hogy először is, hogy az Isten elhagyásának milyen következményei vannak. Olyan döbbenetes arra az, testvérek, hogy olvassuk ezt a Jeremiás könyvét, hogy a zsidók nem gondoltak arra, hogy az Isten elhagyását az bizonyos következmények kísérik. Ha Istent elhagyjuk, ennek következményei lesznek. Jeremiás könyvében, a Siralmak könyvében, az első rész 9. versben mondja, nem gondolt arra, hogy végződik majd az útja. Ők nem gondoltak erre, hogy mi lesz ennek, hogy mi elfordulunk az Istentől, az ő írott igéjét is, meg hirdetett igéjét is lábbal tapossuk, nem törődünk vele. Nem gondolt arra, hogy végződik majd az útja. Sok mindenre gondoltak az izraeliták, a zsidók akkoriba, csak a legkézenfekvőbb dologra nem, hogy tudnélik, Isten nem lehet következmények nélkül megvetni. Pedig, ha valakik tudhatták volna ezt, hogy ez így van, akkor azok éppen ők. Mert már egyszer-kétszer átélték ezt a dolgot a történelmük során. De hát ők itt is sajnos nem tanultak a múltjukból, hanem újra elkövették azt a hibát, hogy nem gondoltak arra, hogy mi lesz, hogyha ők Istentől elfordulnak. Odáig feszítették a húrt, hogy Isten kimondja, Júdát lakatlanná teszem, Jeruzsálemet kőkupaccá, mert elhagyták megint ugye az elhagyták, törvényemet, amit eléjük adtam, nem hallgattak a szavamra, és nem jártak a szerint. És itt a felolvasott igében is Isten kimondja fölöttük ezt a nagyon döbbenetes ítéletet, hogy rátok támadok. Ez egy nagyon, nagyon kemény szó ez, hogy amikor Isten azt mondja valakinek, hogy rád támadok. És azt mondja, 4 félével támadok rejátok. Ugye így mondja, fegyverrel, kutyákkal, égmadaraival, mezővadjaival. És ezekkel szanaszét tépetlek benneteket. Rátok támadok. Ki halálra való halálra, ki fegyverre fegyverre, ki éhségre való éhségre, ki fogságra való fogságra megy. Isten rátámad az ő népére, kultúrára, és az még ugyan fennmarad egy ideig, de fokozatosan belső romlás hatalmasodik el benne, és végül úgy is utoléri mindaz, amit Isten előre megmondott. A pusztulás, a halál. Isten ennek az Izrael fölött kimondott ítéletének a végrehajtására számos eszközt használ fel. Itt ugye láttunk csak 4-et, amit így megnevez. De az biztos, hogy Isten tényleg úgy dolgozott a következőkben, hogy hatni engedte például az ok-okozati törvényt. Majd erre még majd visszatérünk, hogy egy kicsit ezt elemezgessük. Aztán felhasznál más népeket. Ugye itt megmozdulnak népek, hadseregek, megmozdulnak az egyiptomiak, megmozdulnak a babiloniaiak, és köztük ott felőrlődnek a zsidók. Népek és hadseregek közt felőrlődik. Közben hatnak belső gazdasági, politikai, katonai erők, mi, aki csak Istennel nem számol, az csak ezeket látja, de aki Istennel számol, az meg kell, hogy lássa, hogy ezek mögött ott van Isten, aki kezébe tartja a politikusokat, a katonai erőket, a gazdasági tényezőket, mindent. Ő a történelem csatornáin keresztül ítéletet gyakorol a népe fölött. Az ítélet bárki lehet, bárkit utolérhet, bennünket, magyarokat is utolérhet, mindegyik népet, amelyik elfordul az Istentől. Arra a népre rámegy az ítélet, és Isten az ítéletbe sokféle eszközt tud, mind a mai napig sokféle eszközt tud felhasználni. Fölhasználhat egy politikust, fölhasználhat nemzetközi pénzintézetet, idegen politikai hatalmat, a természet erőit, mert megvannak az Istennek a fegyverei, megvannak a kutyái, megvannak az égmadarai, megvannak a mezővadjai, akikkel harcba kezd azon népek ellen, akik ellene fordulnak, akik elfeledkeznek róla. És hogyha Isten harcba kezd egy nép ellen, akkor ki segíthet azokon, akikre ő rátámad? Ki segíthet azokon? Azt mondja Isten a Jeremiás könyvében, hogy íme kiküldök, és felveszem Északnak minden nemzetségét. Azt mondja az Úr, és Nabukodonozort, a babiloni királyt, az én szolgámat, mondja erre a pogány királyra. És behozom őket e földre, és ennek lakóira, és mind a körülvaló nemzetekre, és elvesztem őket, és csodává és szörnyűségé teszem őket, és örökkévaló pusztává, és elveszem tőlük az örömszavát, a vigasság szavát, a vőlegény szavát, a menyasszony szavát, a malmok örlését, és a mécsek világosságát. Isten fölhasznál bárkit ma is, hogy végrehajtsa az ítéletét, és amikor ő ítél, akkor egyszerűen tönkre megy mindaz, ami az életet életté teszi. Az őrlő malomkő zaja megszűnik, a nász öröme, a mindennapi élet menete, a meghitt családi kör, a mécs világossága, mindezt semmivé teszi az Isten. Tegnap elkezdtük megérteni, hogy az Istentől, az ő hirdetett vagy írott igéjétől való elfordulásnak egy következménye van, az Isten ítélete. A zsidók fölött is, meg a magyarok fölött is, a mi népünk fölött is. Ez egy általános törvény, a mi hasznunkra is íratott meg ez a Szentírás, hogy mi is tudjuk ezt a dolgot, és számoljunk ezzel. A zsidók feletti ítélet végül úgy teljesedett ki, ahogy Jeremiás irolmai könyve leírja egyébként. Odáig jutottak ugye, hogy bekerítették Babilont, illetve Jeruzsálemet a babiloni seregek. Ott egy nagy éhség tört ki. Azt mondja Jeremiás irolmai, hogy irgalmas anyák kezei megfőzték gyermekeiket, hogy azok eledelül legyenek az én népem leányának romlásakor. Idáig jutottak. Ez nem költemény. Ezt el se tudjuk képzelni. Talán akik átéltek valami világháborút, vagy valami nagyon nagy szükséget, azok nagyjából sejtik, hogy miről lehet szó. De mikor odáig jutottak, hogy a gyerekeiket nem temették el, akik meghaltak, hanem azon izibe megfőzték őket, hogy a többieknek legyen mit enni. Az egy szörnyű dolog, amikor Isten ítéletéig jutol, és aztán úgyse élték túl, mert aztán csak betörtek a babiloniaiak, és elfoglalták azt a várost. Kardére hánytak ott mindenkit. És jött az, aminek be kell következni, a deportálás, a tömeggyilkosságok, a 70 éves fogság. A halál pillanata eljött Izrael népére, és ugyanúgy, ahogy a másik 10 törzs, amelyik északon lakott, most a júdai törzsekre is eljött a halál. Feljött a halál az ablakainkra. Idáig jutottak. Azért, mert azt mondták, hogy nekünk az Isten nem kell. Nem kell. De még, amikor Jeremiás beszélt hozzájuk, még nem tartottak itt. Csak a baljós jelek szaporodtak. Figyeljétek meg, másodszor úgy hadd húzzam alá ezt a dolgot. A baljós jeleket. Jeremiás egy Istenre figyelő ember volt, és Istenre figyelve megértette, hogy az ő népe, az ő kultúrája már azon az úton van, amelyiknek a végét az előbb már itten érintettem. A halál a vége. Már ítélet alatt vagyunk. Mert elfordultunk az Istentől. Honnan tudom, hogy már ítélet alatt? Mert ennek jelei vannak, hogy már ítélet alatt vagyunk. Elkezdett az ítélet, hogy így mondjam, mint egy folyó kiáradni. Most látjuk a tévében, hogy mit csinál egy folyó, amikor fölül emelkedik végül a gátakon, és akkor átszakítják a gátat. És akkor ottan tör ki a víz, és egyszerűen az emberi erővel nem is lehet már megfogni. Árad az ítélet. Fölül emelkedik egy bizonyos határon, az Isten türelmének a gátjai már nem tartják, hanem egyszer csak túlcsap az ítélet. És akkor elkezd kiáradni Izrael népére. És akkor egyszerűen ennek jelei vannak, ahogy az áradat elkezd pusztítani, elkezd rombolni, elsodor dolgokat maga előtt. Ugyanúgy az Isten ítélete is, amikor kiárad, elkezd mindjárt látszódni valamiből. Jelei vannak neki, világos jelei vannak. És Jeremiás látja ezeket a jeleket. Látja, hogy az Isten ítélete rá árad a népünkre. Ő már látja a végét is, hogy mi lesz ez, mi lesz ennek a vége, amikor az ítélet kiteljesedik és mindent elborít, nem marad semmi, és senki, a halál lesz, ott a romok lesznek, kőkupacok lesznek, a halál lesz mindenhol. Ő már látja ezt is, de akkor még, amikor ezeket leírja, vagy elmondja, akkor még nem az van, akkor még az élet ott van körülötte, még minden olyan szép, még minden ugye helyén van, vidámak az emberek, jönnek, mennek, csinálják a dolgukat, a politikusok, a gazdag, mindenki ténykedik körülötte. A halál árnyéka vetül rájuk, és ők nem érzik, de Jeremiás érzi és tudja. Olyan döbbenetes ez, testvérek, hogy pontosan így van ma is. Tulajdonképpen, akik Isten szemével nézik, mondjuk a mai magyar valóságot, a magyar népnek a valóságát, bárhol, országhatáron, innen túl, mindegy most. Akárhol nézzük, testvérek, sőt, most nem is csak Magyarországot nézzük, vagy a magyar népet, hanem nézhetjük az egész Európát, vagy nézhetjük a világot. Érezhetjük, testvérek, hogy az istentelenség miatt az Isten ítélete kezd kiáradni. És az mint a víz, úgy árad. Árad. Isten hagyja a dolgokat menni előre. Milyen jelei vannak ennek? Nézzétek, amikor Jeremiás körülnézett, akkor azt látta a nép körébe, és ez már az ítéletnek az egyik jele, az ítélet kiáradásának az egyik biztos jele, hogy bizonyos bűnök egyre inkább megszokottá válnak. Egyre inkább megszokottá válnak. Amiket elsoroltam egyébként, azok a bűnök. Mert amíg csak egy pár ember házasságtörő, hát az is baj, de amikor már mindenki lassan házasságtörő lesz. Amikor már Isten azt mondja, amit tegnap idéztünk az igéből, hogy olyanok mindjárt, mint a megabrakoltatott lovak, akik nyerítenek és párzani akarnak, hogy, és mindegyik a másik feleségére megy, akkor már baj van. Az már az ítéletnek a jele. amikor egy-két ember hazudik, na az se jó, de amikor elkezd egy nép túlnyomó része hazudozni, és általánossá válik a hazudozás, és abból eredő a megbízhatatlanság, és egymás becsapása, akkor már baj van. Ott, de ez már a bűnnek ez a határon túllépő mértéke. Ez már az ítélet. Ez már az ítélet miatt van. Amikor olvassuk a római levelet, testvérek, a római levél első részét nézzétek meg. Ott leírja Isten igéje, az Isten szolgálja, ugye Pál, hogy az Istent az emberek nem méltatták arra, hogy megtartsák az ismeretükbe. Hogy tiszteljék, hogy imádják. És ezért az Isten mit csinál? Ott van három csoportra osztja a következményeket. Adta őket az Isten. Így van. Adta őket az Isten. Szívük kívánságaiban tisztátalanságra. Tisztátalan kívánságok hatalmasodtak el rajtuk. Mindegyik emberen, ott általában az emberiségről beszél. Második, tisztátalan indulatokra. És a harmadik mondja, hogy méltatlan gondolkodásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek. És felsorolja, hogy mik ezek az illetlen dolgok, és a legdurvább bűnök, de mindegy, hogy durva vagy nem durva, a bűnök listája következik ott. Isten odaadta őket arra, hogy ezt tegyék. Ha nektek ez kell, akkor tessék, akkor tegyétek. És elhatalmasodik akkor az emberiségbe, a társadalmakba, egy családba, egy ember életébe is, zárójelbe teszem, elhatalmasodik, testvérek, a bűn. Elharapózik, általánossá válik. Ott is ez történt Izraelben, meg ez történik mind a mai napig, testvérek. Isten, minthogyha nem állítaná le ezt a láncolatot. Elindul valahol a bűn, és aztán megy egyikről a másikra. És szépen szétterjed, és egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy a bűn egyszerűen normává válik. Ami abnormális az Isten szemébe, az válik az emberek szemébe normálissá. Hát ma már kinevetik azt, aki azt mondja, hogy a házasság előtt tartóztassa meg magát. Hát ma ez nem norma. Nem? Az a norma, hogy persze mindenki mindenkivel, aztán legfőbb a házasságban is, még ott is. Mert ez a normális, nem? Hát ne tegyük már keretek közé az ösztöneinket. Ne korlátozzuk magunkat. Egyszerűen, testvérek, a szabadosság. A szabadosság, a tekintély tiszteletnek a hiánya. Amikor ezek teljesen normális dolgoknak számítanak, pedig ezek teljesen abnormális dolgok. A bűn, az Isten elhagyás, a vétkeket szül, és a vétek elszaporodik. És végül a vétek lesz a normális. És ami normális lenne az Isten szerint, az meg abnormális. Megfordul az egész értékrend. Kifordul magából. De az magával hozza azt, hogy az egész társadalom kifordul magából. Emberi életek fordulnak ki magukból, és mennek tönkre. És akkor ezt már, testvérek, azt kell mondjuk, hogy amikor ez történik, az nem annak a jel, hogy majd eljön az ítélet, hanem már itt van az ítélet. Ez már az ítélet hömpölygése, áradása, aminek nem tudunk emberi elővel az útjába állni. Aztán nézzétek egy másik jele az ítéletnek. Azt mondja a Jeremiás síralmai 1-ben az ige, hogy vigasztaló nélkül maradtatok. Itt is mondja a felolvasott ige részben, a 15. részben, hogy ki könyörül rajtad, és ki vigasztal meg téged? Már nincs senki. Nincs senki. Elfordultatok a vigasztalótól, és most már nincs vigasztalótok. Itt vagytok vigasz nélkül, magatokra hagyatva a mindenségbe. Magatokra vagytok hagyatva. Egyedül vagytok. Ezt, testvérek, nagyon döbbenetes dolog. Tegnap is utaltam az ember elmagányosodására. De pontosan erről van szó. Az ember miután eltaszítja magától Istent. Egy darabig azt hiszi, hogy majd emberekkel pótolhatja, vagy nem tudom kivel, mivel pótolhatja, de egyszer csak rájön, hogy nem tudja semmivel pótolni. És nincs, aki könyörüljön rajta. Nincs, aki feltétlenül szeretné. Nincs, aki átölelje. És nincs, aki megvigasztalja, letörölje a könnyeit, felemelje, bátorítsa. Nincs, mert nem kellett neki az Isten. A Szent Háromság Isten. Ez, testvérek, egy nagyon szomorú állapot, ugye? Örüljetek, hogyha nem ismeritek. Az Énekek éneke 5. részébe olvassuk, hogy egy szerelmes férj elmegy az éjjel a feleségéhez, és bebocsátást kér tőle. Mondja neki, nyisd meg nekem, én hugom, mátkám, galambom, tökéletesen, ugye így Károly ilyen szavakkal adja vissza, szép szavakkal. mert fejem megrakódott harmattal, hajam az éjszakának harmatával. Még a kezét is benyújtja az ajtó repedésén. És a mátka nem nyit ajtót. Csak később, amikor a szerelmes már elment. És akkor a mátka elkezdi keresni. Keresi, keresi, mindenhol keresi, az éjszakába kutatja, de nem találja sehol. Kiáltozik utána, de nem jön neki felelet. Akkor leírja, hogy megtalálják a város őrei, akik az éjszakai őrök, és letépik róla a ruháját, és megverik, és megsebesítik. Akkor mondja a Jeruzsálem leányai, ha megtaláljátok a szerelmesemet, mondjátok meg neki, hogy a szerelem betege vagyok. Nem így van, testvérek, a mai ember is. Hogy az Isten kinyújtja, az Úr kinyújtja felé a kezét, de az ember azt mondja, nem. Az Isten becézgeti, szól hozzá szeretettel, de az ember azt mondja, nem, még meg vagyok én nélküled. Aztán, amikor mégiscsak azt mondja, hogy kellene valaki, akkor megy az ember, az hol van, a sötétségbe találja magát, és keresgéli mindenhol az Isten, de sehol nem találja helyette, talál kegyetleneket, brutális embereket, talál durvaságot, akik sebeket osztanak neki, akik kifosztják, akik meggyalázzák őt, és romokba hagyják. Nem kellett az Isten, akkor ott maradsz az Isten nélkül, és meglátod, hogy milyen ez. Itt van a mai ember, testvérek, akit nincs, aki igazán szeressen, nincs, aki megvigasztaljon. Itt van a maga kétségbeesésével, a könnyeivel, a maga félelmeivel, és mit csinál, csak itt a földi síkokon bolyong. Azt megy a szexbe, megy a moziba, megy az italba, megy az öngyilkosságba végül a szerencsétlen, mert nem tudja, hogy ki tudná őt fölemelni, megvigasztalni. Nincs támasza, nincs vigasztalója, nincs átkarolója, nincs védelmezője. Ezt mondja Jeremiás a síralmaiba, jaj, de magára maradt az egykor oly népes város. Hát most itt így értsük, hogy magára marad az ember. Ahol testvérek, ezt látjuk elharapózni egy társadalomba magunk körül, az azt jelenti, hogy nem majd jön az ítélet, ott már ott van az ítélet. Ott már ott van az ítélet. Aztán az ítélet jele, testvérek, hogy egy következő kis mozzanatot vegyünk az ígéből, a lelki éhség. A lelki éhség. Ez is hát nagyon döbbenetes dolog, azt hiszem a számotokra. Ahogy olvassuk az ígét, azt mondja, hogy a Jeremiás könyv, hogy az egész nép sóhajtozik és kenyeret keresgél. Az első részben már háromszor benne van ez az éhség motivuma, hogy a nép tagjai éheznek, és ott keresgélnek valami ennivalót a falak között, és nem találnak. Lelki éhség. Vasárnapi igehirdetésben pont erről beszéltem, hogy keresi, éhezi az ember a boldogságot tulajdonképpen, a belső békességet, és keresi, hogy honnan tudná megtalálni, csak éppen nem Istennél keresi. Mert hiányzik a mai embernek is. De van másféle, van olyan éhség, hogy választ keresek a kérdéseimre. Keresem a szépséget. Keresem az erkölcsi értékeket, a megbízható erkölcsi kategóriákat. A szeretetet, sok mindent éhezik a mai embernek a lelke, miközben felveti a jólét, mert mindnyájunkat felvet a jólét. De mégis lelkileg éhesek vagyunk, ezt magyarázzuk meg. Hogy van ez, testvérek? De tényleg úgy van, hogyha elvettük az Istent, és nem kell nekünk ő, akkor a lelkünk nem talál semmit, ami kielégíthetné az éhségét. Nyugtalan a szívünk, amíg benned meg nem nyugszik. Amíg te nem vagy, addig nem, addig egyszerűen marad az éhség. És amikor azt látjuk, testvérek, hogy ez a lelki éhség, ez eluralkodik, és körülöttünk mindenhol ott van már. Általában ott van. Akkor az már nem azt jelenti, hogy majd jön az ítélet, hanem hogy már itt van az ítélet rajtunk. Már rajtunk van az ítélet. És az ítéletnek egy következő jele az is, hogy a halál munkálkodik. Figyeljétek meg, ezt is a Jeremiás könyvét olvassátok, hogy állandó visszatérő motivum, a halál, ami ott van Jeruzsálemben, ott van a nép körében. A legborzongatóbb dolgokat olvassuk a könyvben, ha belegondolunk, ha beleképzeljük magunkat abba a helyzetbe. Rossz olvasni szinte. Ott van a halál, ma nincs jelen a halál. Ma is jelen van a halál, ha nem is úgy, de úgy is jelen van a halál, hogy mindenki, aki megszületik, már nézhet előre, és ott van előtte a halál. Ugye, mert megszülettünk, s már a koporsó vár, hogy az ének mondja. Erre mondta Proust, hogy mindenen rajta van a halálnak a pora, mert már itt vagyunk a Földön, és mindenre rávetődik a halálnak a pora. Megyünk egyre inkább, minden nap, minden órával közelebb megyünk a halál, földi halálhoz. De itt most nem erre gondolok elsősorban. Így is itt van a halál, de úgy is itt van, hogy a halál törvénye ott kézzel fogható a számunkra, testvérek, hogy széthullanak az Isten által egészbe teremtett dolgok. Ugye a halál törvénye mindig ezt idézi elő. Azt is, hogy amit Isten egybe teremtett, a testünket meg a lelkünket szétvágja. Ez a törv. Elválaszt a testünket, eltemetjük, a lelkünk elmegy Isten elé. Aztán majd vagy a pokolba, vagy a mennybe. Elvágja a halála azt, amit Isten egybe szerkesztett. És akkor szétesik az, ami egész kellene, hogy legyen. És pontosan ez a döbbenetes, testvérek, a mai világban is meg is fogalmazzák emberek, hogy minden hullik szana szét. Minden esik szana szét, aminek egybe kéne lenni, esik szét. Most ilyen nagy dolgokra is gondoltunk, esik szét egy nép. Atomjaira hullik szét. Ez miért van? Mert a halál törvénye hat. Barátságok hullnak szét. A házasság hullik szét. Nincs. A férfi-nő kapcsolata hullik szét, a szülő-gyermek kapcsolata, a valódi értékek hullanak szét. Hullanak szét a törvény, az örök törvénynek az elemei. A gondolkodás hullik szét. A hétköznapi élet és a vallásos élet egysége hullik szét, és máshogy viselkedünk a templomban, mint otthon. Egyszerűen szétválnak azok, amiknek egybe kéne valahogy lenniük, és harmonikus egészet kéne alkotniuk. Ez azért van, mert a halál uralkodik, és elkezdi, csinálja a maga dolgát. És Isten nem áll az útjába, csak csinálja. Azt mondja Ady Endre, hogy milyen csonkama a hold. Az éj milyen sivatag, néma. Milyen szomorú vagyok én ma. Milyen csonkama a hold. Minden egész eltörött. Minden láng csak részekbe lobban. Minden szerelem darabokban. Minden egész eltörött. És ha kell ilyen képet nézni, akkor nézzétek meg, emlékeztek, a legeklatánsabb példa Picasso festményei. Ahol minden szanaszét van törve. Ott van a Guernica, vagy a Síró nő című képe, nézzétek meg, hogy mi az. Széttöredezett minden. Mint hogyha egy tükörbe nézni magát valaki, és a tükörbe rácsap egyet, és akkor ott fölismerhetetlenné vál, széthullva ott van a képe még továbbiakban. Ez, testvérek, nagyon döbbenetes dolog, hogy a zenébe is, már tudom, hogy vannak itt zenészek is, John Cage-nek az a úgynevezett fragmentált zenéje, a véletlenszerű zene. Nincs már harmónia, csak szétesés van. Próbálja az ember még a puzzle darabokat valahogy úgy, valami egységes sőtjévjákba kirakni, de nincs hozzá ereje. Nem tudja, hogy melyiket hova rakja. És akkor azt mondjuk, ez a posztmodern kultúra. Legyen egy kicsi ebből a vallásból, meg abból a vallásból, meg ebből a vallásból, meg abból az egyházból, meg ebből a hitből, azt akkor csodálkozzunk ebbe a szép nézzük ezt, hogy milyen szép kaleidoszkó. Nincs már semmi rend. Milyen szépek Picasso festményei. Tanuljunk meg gyönyörködni ebben a széttöredezettségben. Ez is, testvérek, azt jelenti, jön az ítélet. Még nincs itt, de itt van. A halál hat. És ami egész volt, az megy szét. Hullik szét az egész. Ahol, testvérek, ilyen dolgok vannak, ilyenek voltak Izraelben is. Az idők nem sokat változtak, csak meg kell tanulnunk aktualizálni ezeket a jelenségeket. Ahogy ott cselekedett, az Isten úgy cselekszik ma is. Hát ma az emberek törődnek Istennel? Ugye, ha nem ezt érdemeljük, hát nem törődünk Istennel. Most ne nagyon különböztessük meg magunkat másoktól. Ne mondjuk magunkból, hogy de én igen. Mi is hajlunk arra, testvérek, hogy mi se törődjünk vele. Ne törődjünk mi se az Úrral. És akkor ezek a dolgok, ezek bekövetkeznek körülöttünk is, bennünk is. És látjuk ezeket a dolgokat, testvérek. Sajnos, hát itt volt ez az Európai Uniós alkotmány kérdése. Az Európai Unió alkotmányba nem kerülhet bele Isten, Biblia, Nem kell nekünk. Ez nem. Ezt már magunk mögött hagytuk. Itt volt az egykor keresztény Európa, vagy keresztjén Európa, amelyiknek a reformáció idején egy nagy világosság adatott, és fölragyogott itt az egyes országokba és népek között az íge igazsága, Isten igazsága, az evangélium igazsága, és most eljutottunk oda a felvilágosodás óta, hogy az egészre azt mondja az európai társadalomnak a vezető réteg, hogy ez, bocsánat, nekünk nem kell. Ez nem kell. Hivatalosan nem kell. Hiába szóltak ez, az, amaz. Azt mondják, nem kell nekik. Hagyjuk ezt. Helyezzük más alapra a kultúrát. Akkor, ha ilyen módon megvetjük Istent, ilyen európai szinten, magyar szinten, egyházi szinten, családi szinten, akkor mire várhatunk? Arra, hogy majd Isten megveregeti a vállunkat, és alánk nyúl, és támogat, és áld, és körülvesz minket a szeretetével, a jóságával, vagy arra, ami következik. Az ítélet elkezd kiáradni. És Isten hagyja menni a dolgokat előre. Mi a megoldás ebben a helyzetben? Mi a megoldás? Lássuk végül ezt a gondolatkört. Most Jeremiás, aki felismerte, hogy olyan folyamatok zajlanak körülötte, amilyenek, és minden szépen tart a szomorú végkifejlet felé, a halál sötétsége felé, akkor ez az ember már nem áll elő semmiféle felületi megoldással, ilyen másodlagos megoldásokkal. Nem mondja, hogy ezt csináljuk, azt csináljuk, akkor itt egy akció, ott egy program, semmi ilyesmit nem mond. Egyetlen egy megoldás van. A megtérés, mondja. A visszatérés az élő Istenhez. Mondja is a Jeremiás iralmainak az 5. részében, a végén a könyvének, téríts vissza magadhoz, Uram, és visszatérünk. Mert nincs más megoldás. Téríts vissza magadhoz, és visszatérünk. Más nem segít. Ezért is figyelmezteti a népet is, ugye a könyvébe sokszor kijön ez, hogy térjetek vissza. Még mindig mondja nekik. A halál már itt van közöttünk, már mennek ezek a folyamatok feltartózhatatlanul, és látom a véget. Álljatok meg, térjünk vissza az Úrhoz. Még mindig hív minket, még mindig várna. De a nép oda se neki. De csak ezt az egy megoldást hangsúlyozza. A nép oda se neki, mármint hogy Istennek. Ellenben a nép földi síkon keresi, hogy bebiztosítsa magát. Nézzétek meg ezt is. Elkezdenek Egyiptommal tárgyalni. Elkezdenek az asszírokkal tárgyalni. Elkezdenek mindenkivel tárgyalni. Földi síkon keresik a megoldást. Figyelmezteti őket a prófét. Azt mondja nekik, mit dolgod van néked Egyiptom útjával? Mi mész oda? Mi dolgod van neked Asszíriával? Miért od azzal foglalkozom? Miért nem az Istenhez térsz, Izrael? Miért nem az Úrral foglalkozom? Mi dolgod van neked ezekkel a népekkel? Ezektől a repedezett kutaktól vársz vizet? Ott mondja ezt a képet. Ezekből akarsz vizet meríteni? Az élő Istenből kéne vizet merítened, élő vizet. Ő melléd állna, ő segítene neked, de neked ő nem kell. Kell Asszíria, meg kell Egyiptom. Itt a földön testvérek mindig megkísérti. Figyeljétek meg az embereket, akik érzékelik, hogy valami nincs itt rendben. Ebben a mi népünkben is. Megkísért, hogy valami nincs itt rendben, valami segítség kéne. De nem az Isten felé fordulunk. Fordulunk mi minden felé. Jöjjön Szűz Mária, Csíksomjói Passió. Mitől minden nyavaját összepróbálkozik a mai ember, hogy valahogy jöjjön egy új bank, banki hitel, egy új kormány, bocsánat, egy új szövetséges, új szakértők, új technológia, új technika, új vallások, valami emberi megoldás. Csak van, hogy kikászálódjunk a bajból, és egyszerűen nem akarjuk belátni, mert ilyen keményfejűek vagyunk, mint a zsidók is, hogy nincs más megoldás, csak az Úr. Csak az Úr. Egyes, egyedül nincs. Amelyik, amikor előállnak azzal a testvérek, ez is ugye mint zavar minket. Engem is zavar. Akkor előállnak azzal, hogy nem kell itt más se, majd mi. Mert mi olyan ügyesek vagyunk. Csak egy kis önbizalom kell, egy kis önbecsülés, egy kis nemzeti büszkeség, akkor majd kimászunk a bajból. És azt mondja az ember, nem értitek? A baj akkor, hogy nem bírunk belőle kimászni. Hajunknál fogva nem bírjuk magunkat kihúzni az Isten ítéletéből. Nem lehet. Lehetünk akármilyen büszkék. Ha az Isten azt mondta, Jeruzsálemet kőhalommá teszem, sakálok tanyájává, Júda városait sivatagá, hogy lakatlan legyen, akkor mi nem tudunk ezzel mit csinálni. Egy megoldás van, hogy ahhoz megyünk, aki ezt mondta. És azt mondjuk neki, hogy könyörülj meg rajtunk. Nincs más megoldás. Könyörülj meg rajtunk, visszatérünk hozzád. Mit is mondtál nekünk? Megalázzuk magunkat a porig. Nem főháborodunk az intéseken, a figyelmeztetéseken, hanem megalázzuk magunkat. Jeremiás tudta, testvérek, hogy ennél itt nem lehet, nincs pardon. Ennél kevesebb, mint hogy visszatérjünk az Úrhoz, nem elég az ő népének. Ennél kevesebb, nem elég. Rámutatott a Szent Istenre, a Szerető Istenre, az Ítélő Istenre, aki mégis mindenkit hív. És nekünk is ezt kell tenni. Én nekem is ez a dolgom köztetek, hogy rámutassak erre az Istenre. És azt mondjam, hogy mással ne próbálkozzatok. És nektek is ez a dolgotok, a hívő emberek vagytok, hogy elmondjátok a többieknek, hogy mással nem érdemes próbálkozni. Ez az egy megoldás van. Ha valaki az ítéletből ki akar kászálódni egyénileg, családilag, nem tudom hogyan, egy megoldás van, visszatérés az Úrhoz. Ma is ezt mondják, testvérek, figyeljétek meg ezt, és zavar minket joggal, hogy legyen egy új politikai vezetés, legyen egy új kormányfő, legyen egy új kormány, egy új nemzetpolitika, egy új szociálpolitika, egy új gazdaságpolitika, egy új egészségügyi politika, egy új valláspolitika, egy új médiapolitika, minden legyen új, és akkor majd minden jó lesz. Nem elég. Az írás alapján azt kell mondunk, nagyon jól így van, nem félreértés ne essék, de nem elég. A visszatérést az Úrhoz nem lehet pótolni. Ki kell józanítanunk, nekünk kell kijózanítanunk a politikusokat, az értelmiségieket, a nem értelmiségieket, megmondani, hogy ettől ne várják a megváltást. Mert az említett dolgok tovább fognak folyni, a halál tovább is aratni fog, a lelkiéség továbbra is meg lesz, a bűnök továbbra is, ami abnormális, az lesz normális, és egyre rosszabb lesz minden. Ha nem az Úrhoz térünk vissza, nem lehet megoldást találni semmire. Ez az alap, ez a kiinduló pont, ez az alfája és omegája mindennek. Számunkra is, testvérek, itt van az egyetlen megoldás. Személyesen nekem is, nektek is, mindnyájunknak. És ha szabadna azzal befejeznem, hogy ebben az egész dologban, hogy mi mindezeket közhírré tegyük, ezeket a gondolatokat elmondjuk, az lenne a mi nem csak életünknek, nem csak gyülekezetünknek, hanem voltak éppen egyházunknak is az lenne a feladata a mai társadalomban, a mai Magyarországon, a mi egyházunknak is. Hogyha valahova kilépünk, testvérek, akkor egyszerűen nem azt kéne mondani, amit jelenleg a püspökőink is mondanak. Tisztelet a kivételnek. Beszélek össze-vissza. Összefogásról, meg nem tudom miről. Egy szót nem szólnak arról, hogy az Istenhez kéne magyarok visszatérni, mert nem a Fidesz a megváltó, meg nem Orbán Viktor, ő is tudja, reméljük, hanem az Úr a szabadulás kulcsa. Hozzá kéne visszatérni, az egyháznak ezt kéne visszhangoznia most is. És hívni a népet és a mindenkit, hívni vissza az Úrhoz. Mert az Úr könyörülő és irgalmas, és adhat egy nagy lelki megújulást a mi népünknek. És az egyházunk nem teszi. Mástól vagyunk hangosak. Botrányokig jutunk, testvérek, és egyszerűen félelmetes, hogy milyen lebénult állapotban vagyunk, amikor kellene az evangéliumot, az Isten ítéletéről is, meg a bocsánatáról is beszélni. Egyszerűen némák vagyunk. A kereszténység életének, testvérek, mindig voltak azért Isten kegyelméből voltak nagy megújulásai. Ugye, amikor mégiscsak hozzáfogott a feladat a teljesítéséhez. A mi egyházunk, gyülekezetünk, a mi egyéni életünk is akkor tudja betölteni a rendeltetését, hogyha mi magunk. Visszatérünk egyrészt a tiszta tanításhoz. Újra meg újra tiszta tanításhoz, a reformáció igazságaihoz, a bibliai igazságokhoz. Ezekhez kell visszamennünk. Ezt szoktuk reformációnak nevezni. A másik, amire nekünk szükségünk van, az az ébredés. Azt tudnélik, hogy az életünk, az egyéni életünk, a családi életünk, a különböző tevékenységeink összhangban legyenek az igével. Az életünk összhangban legyen az Úrral, a Szentlélek által. Ehhez kell visszatérni. Ha a gyülekezetünk olyan emberekből áll, akik szíve ragaszkodik a bibliai igazságokhoz, és az élete ott áll ezek mellett, és ezek mögött, akkor az életünk be fogja tölteni, a gyülekezetünk be fogja, az egyházunkba több ilyen ember lenne, az egyházunk be tudná tölteni a küldetését, hogy felhívja a tisztes közvéleménynek a figyelmét arra, hogy Istennel nem lehet játszani. És amit vet az ember, azt aratja, de hogyha visszatérünk hozzá, mert visszatérhetünk, mert hív, mert vár minket, akkor ő meg tudja állítani ezeket a folyamatokat, és gátat tud húzni az ítélet áradása felé, és lehet egy nagy megújulás. Testvérek, mit tehetek én, mit tehetek ti, tehettek ti, egyet tehetünk, hogy mi ragaszkodunk a tiszta igéhez, a tiszta tanításokhoz. És aztán utána, hogyha azokat jól megismerjük, akkor utána az életünket is hozzáigazítjuk az Úrnak az akaratához. A Szentlélek akaratához, a Krisztusunknak az akaratához. És akkor föl tudjuk hívni az emberek figyelmét, úgyhogy oda is fognak ránk figyelni. Miről beszéltek ti? Hát segítsen bennünket az Úr ebben a mai világban, hogy tényleg be tudjuk tölteni a küldetésünket. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy világosságot adsz nekünk az igén keresztül. Te vagy a világ világossága, és a mi elménket, gondolatunkat is megvilágosítod. Te mutatod nekünk, hogy mi ennek a körülöttünk élő világnak is a legnagyobb baja. Tudnélik, hogy eltér tőled, az élő Istentől. És te mutatod nekünk azt is, hogy itt van már körülöttünk az ítélet, és árad, és egyre emelkedik a szintje, és egyre inkább sodor el mindent, amit nem kéne, hogy elsodorjon. De mégis elsodor, mert ez a te büntetésed rajtunk. És köszönjük néked, hogy ebben a helyzetben minket akarsz használni arra, hogy felhívjad az emberek figyelmét, a kortársaink, a munkatársaink, iskolatársaink figyelmét arra, hogy veled nem lehet játszani. És aki veled szakít, aki veled nem törődik, az szembe kell, hogy nézzen ennek a következményeivel. De arra is te akarod fölhívni a figyelmüket rajtunk keresztül, hogy van kegyelem, hogy van bocsánat, hogy van megújulás, lehet újat kezdeni. Te arra akarod hívni őket, hogy térjenek vissza. Segíts, Uram, hogy mi magunk is visszatérjünk hozzád, úgy a tanítás szintjén, mint az életvitelünk szintjén. Segíts, hogy ott állhassunk előtted, és legyünk hűségesebb gyermekeid, követőid. És segíts minket, hogy bátrak legyünk, amikor szólni kell, mint Jeremiás is bátor volt, amikor szólnia kellett. Bátorítsad a szívünket, hogy legyünk hűséges tanúságtevőid egy végítélet felé haladó világban. Köszönjük néked a feladatunkat, köszönjük ezt a terhet, segíts hordoznunk, nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szívünket, életünket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Ha Isten éltet minket, akkor holnap folytatjuk Jeremiás történetét. Egy kicsit az ő személyes alakját szeretném még nagyító alá venni köztetek, és róla gondolkozni egy kicsit. Most a záró énekünket énekeljük, de még előtte hirdetem, ez fontos, hogy a helyi Fidesz az árvízkárosultak részére egy gyűjtést, segélyakciót szervezett, és ott az ő saját székházukat ajánlották fel arra, hogy ott lehet gyűjteni a dolgokat. Ilyen száraz élelmiszer, féltartós élelmiszer, pokróc, különösképpen ilyen fertőtlenítő szerek, amik arra szolgálnak, hogy ott az árvíz elvonulása után mossanak, meg kimossanak, meg lemossanak mindent, ami piszkos lett. Tehát ilyeneket gyűjtenének. És arra kért engem a helyi Fidesz frakció vezetője hívott föl, hogy közvetítsek már, mert ők a református szeretett szolgálat által szeretnék eljuttatni ezt az adományt oda arra a vidékre, mert ez ráadásul ugye egy eredendően református vidék, ez a ez a Borsodabói Zempléni vidék, ahol ez az árvíz most pusztít. Úgyhogy hát én erre igen mondtam, így keveredtem én ebbe az egész témába, meg a rajtam keresztül egy kicsit a gyülekezet is, aztán azt a sajtóba is kihozták meg, nem tudom hol. Hát lényegében ezt a Fidesz csinálja, én csak az, úgy kerültem bele, mint aki segítettem egy kapcsolatot biztosítani ez református szeretett szolgálattal, de arra bátorítanám a testvéreket is, hogy ha valamit akarnak segíteni ott, fent, akkor oda vigyék a Fidesz székházába, ott van valaki, aki ott befogadja és őrzi ezeket a dolgokat, ott folyamatosan ott vannak, nem is tudom, délelőtt, nem tudom hány órától délután, nem tudom hány óráig pontosan, de majdnem egész nap ott vannak, úgyhogy ha valamivel akarunk segíteni, akkor oda vigyék a testvérek, és ha más is kérdez tőlünk ilyet, akkor mondjuk neki, hogy oda vigye, és majd onnan a református szeretett szolgálat a helyszínre szállítja, mert ők ott dolgoznak, ők már múlt hét, illetve e hét hétfőtől kezdve, amikor olyan kritikusabbra fordult a helyzet, már oda mentek föl. És vannak kb. 30-40 ember ott dolgozik a református szeretett szolgálattól is, a gátakon, meg ott a különböző mentesítéseknél, meg az ilyenkor szükséges munkákban részt is vettek. Tehát ott vannak, és akkor ők küldenek egy autót, és elviszik az adományokat. Ez fontos volt még, hogy tudják a testvérek. A záró énekünket keressük elő, ami a 208. ének, 208. Első négy versével énekeljük el. Az első vers így kezdődik. Uram, bűneink soksága, undoksága, érdemli haragodat. 208. első négy versét. Békesség.